Kőhegyi Tamásné Bernadett vagyok, foglalkozásom szerint tanár, 4 gyermekünk van, 2 fiú és 2 lány. A legidősebb 11 éves, 10 éves, egy 4 éves és egy 1 éves. Én elég ökumenikus családba születtem bele, mert nagyszüleim között volt baptista, evangélikus, református, római katolikus. Leginkább a református nagymamámnak a példája fogott meg. Az az alázat és odaadó szeretet, ami a férje és a családja iránt megvolt, ez számomra nagy például szolgált. Édesanyám római katolikus, édesapám pedig evangélikus, engem pedig anyukám miatt római katolikusnak kereszteltek. Voltam első áldozó, bérmálkozó, szokásból történtek ezek az események. A szüleim elég szigorúan neveltek, sokat fegyelmeztek, csomó minden tabu volt, ami általánosságban a keresztényeknél tabu. Sok mindenről nem beszélgettünk. Egyedül édesanyámmal mondtuk az esti imákat, vele jártunk rendszeresen templomba vasárnaponként. A szigorúság az tényleg kemény következetesség volt, és éreztem, hogy a szüleim együtt vannak ebben. Kisebb lázadások voltak, ezeket mindig letörték. Úgy érzem, hogy az Isten képem is ennek mentén alakult, hogy Isten szigorú és büntet, akkor még nem éreztem annyira át a jóságát. Úgy, mint szüleim felől se szeretetként nyilvánult ez meg felém, tehát úgy éreztem, hogy nem szeretnek eléggé.
És így utólag visszagondolva?
Utólag visszagondolva hálás vagyok nekik, hogy így ezen az úton vezettek, mert sok mindent annak köszönhetek.
Én is keresztény és katolikus és vallásos családban nőttem fel. A két nagymamám, ő rájuk emlékszem, ők nagyon vallásosak voltak, egész életüket átszőtte. Sokszor láttam őket imádkozni.
Ilyen sok múlik a nagyszülőkön.
Így utólag tudom azt mondani, hogy nagyon sok múlik a nagyszülőkön, főleg az ő példájukon. Ők nem úgy okítanak, mint nap, hanem egyszerűen az életüket lehet látni, és azt megjegyezni persze, kisgyermekként. Első áldozó voltam, bérmálkozó, minisztrálni voltam. Egy alkalommal a papbácsi a hittan után behívott engem magához, és megkérdezte tőlem, hogy szeretnék-e pap lenni, mert hogy én kicsit több érdeklődést mutattam a hittan alatt tanult dolgok iránt, mint a többiek. Azt találtam mondani, hogy nem, azért nem, mert a papoknak nem lehet családjuk, és nem lehet gyermekük. Később elhagytam szép lassan a templomba járást, a gyónást, azért, mert az az egyház, amit én akkor kisgyerekként megismertem, nem volt elég hiteles számomra. Tehát amit ott én láttam, tapasztaltam, az nem az volt, mint amit tanítottak szerintem. És így egyszerűen eltávolodtam tőlük. Nem láttam az élő hitet az egyházban. Volt egy sajátos, magányos hitem, amiben én voltam meg az Isten, mi beszélgettünk, de gyakorlatilag az egyház nem vett részt benne. Ez akkor változott meg, amikor már megismerkedtem Bernadettel, tehát addig gyakorlatilag a szakközépiskola egyetem alatt első pár év nagyon ritkán jártam templomba.
Még itt visszatérnék arra, hogy a gimnáziumi éveim alatt kezdtem tudatosan keresni Istent, elsősorban a templom falain belül. Rengeteget jártam templomba, reggel este szentmisére mentem, lelki gyakorlatokra jártam, lelki olvasmányokat olvastam, szerzetes nővérekkel találkoztam, és beszélgetéseket folytattunk. Nagyon tudatos lett bennem az istenkeresés. Egészen odáig jutottam 18 éves koromra, hogy úgy éreztem, hogy csak úgy tudom meghálálni Istennek a jóságát, hogy életre hívott, hogy én is szerzetes nővérnek megyek. De Isten más utat mutatott nekem. Elküldött Írországba, 18 évesen, közvetlenül az érettségi után. Babysitternek mentem, gyerekekre vigyáztam. Ott engem is vittek templomba. Ott ilyen 5-6-7 gyermek volt egy-egy családnak, elfoglaltak egy-két pacsort, és valahogy ezzel hívott meg engem arra a jó Isten, hogy nekem is legyenek gyerekeim. Hazajövetelem után, mert tudatosan kezdtem keresni a páromat.
Milyen szempontok szerint?
Nem tudom, én annyira számítottam a jó Istenre, hogy majd megmutatja, hogy ki lesz az, hogy egyszerűen nem voltak bennem elvek.
Rábíztad az Istenre.
Igen, és pár hónap után rögtön találkoztam egy jóképű, becsületes, rendes fiatalemberrel, akivel szerettük egymást, és jól meg is értettük egymást, de egy valami nagyon hiányzott a kapcsolatunkból, az, hogy nem volt nyitott a jó Istenre, meg abba, hogy közösen menjünk templomba. Tabu téma volt kettőnk között a vallás. Nekem fontos maradt Isten, és én nem is álltam le a hitbeli fejlődésben, tovább gyűjtögettem ezeket a lelki kincseket. Például egyedül mentem jegyes oktatási kurzusra, aztán lelki olvasmányokat továbbra is olvastam, családkongresszusra mentem. 2 év után a fiatalember egyszer csak elém állt, és akkor mondta, hogy ezt így ne folytassuk. Ekkor más egyetemre és más városba szólította jó Isten. Itt találtam rá az igazi páromra. Onnan tudtam, hogy igazi, hogy már amikor megismerkedtünk, pár órát beszélgettünk csak, és úgy éreztem, hogy régen ismerjük egymást, és még templomba is eljött velem. Budapesten ismerkedtünk meg, de kiderült, hogy mind a ketten Vácon lakunk. Ez sokat segített a kapcsolatunkon, hogy ilyen közel laktunk egymáshoz.
A templomba járást úgy éltem meg, hogy Bernadett közölte velem, hogy úgy fog majd velem járni esetleg, ha hajlandó vagyok elmenni vele templomba is. Mondtam, hogy hát egyefene elmentem vele. Ez alapvetően megváltoztatta az életemet, az eddigi életemet. De az első alkalommal egyszerűen tetszett a mise. Tetszett az egész, az énekek, minden, és onnantól kezdve nem éreztem úgy, hogy ezt most kényszerből teszem, hanem egyszerűen örömmel mentem vele templomba vasárnaponként. Elmentem gyónni is hosszú-hosszú idő után. Felkészültem rendesen, bementem a templomba, és ott vártam a soromra, és egyszer felemeltem a fejemet, és megdöbbentem, mert előttem állt egy Jézus szobor kitárt karokkal. Számomra teljesen élőnek tűnt, és olyasmi volt, hogy végre visszajöttél hozzám. Már vártalak. Ilyesmit hallottam magamban, és az engem eléggé megérintett.
Aztán 2 hónap múlva megkérte a kezemet, hát egy 1,5 évvel azután megvolt az eljegyzés, és 1 évvel utána az esküvőt. Teljesen biztosak voltunk, hogy minket a Jóisten is egymásnak rendelt.
1 éves eljegyzési időszakban volt, hogy a Bernadett Pesten járt iskolába, illetve ott volt kollégista, én pedig albérletben laktam egy idős néni mellett, és az idős néni egyszer csak fogott egy könyvet, és a kezemben nyomta, hogy olvassam el. Ez volt Vasszulának Igaz élet Istenben első kötete, ami megint csak nagy hatással volt rám, nem csak ez, hanem az összes többi kötet is. Gyakorlatilag minden kérdésemre választ adott, és megnyílt előttem a hit felé vezető út. Az egyházhoz is ezek a könyvek vittek vissza.
Miután összeházasodtunk, gyermeket csak akkor szerettünk volna, amikor végzek a tanulmányaimmal. Történelem angol szakos tanárnak tanultam a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Az első gyermekünk igazán nagy ajándék volt, mert 3 év után már úgy éreztem, hogy úgy összecsiszolottunk a házasságba, hogy ez a gyermek igazán Isten ajándéka. Aztán az életünkben mindig úgy volt, hogy amikor a jó Isten úgy gondolta, akkor külföldre szólított, hogy ott tapasztaljunk meg valamit, és úgy tudjunk tovább haladni, hogy ott egy kicsit élünk, és aztán visszatesz a eredeti környezetbe, mintha valamiféle lelki gyakorlatokra mentünk volna így külföldre.
Finnországban volt, hogy Bernadett rávett engem arra, hogy meglátogassunk egy közösséget. Gyakorlatilag egy ilyen bibliaóra volt, egy olvasás és egy közös imádkozás volt. Ez a közösség kizárólag magyarokból álló helyi közösség volt, ökumenikus, nagyon sok felekezetnek a fiatalja jött össze, családosok vagy egyedülállók. Sokan voltunk, együtt imádkoztunk. Ez a közösség vált olyan szempontból példává, hogy amikor később visszatértünk Magyarországra, akkor egyből keresni próbáltunk magunknak egy közösséget, ami hasonlóan családos közösség, és hasonlóan lehet együtt rendszeresen találkozni, beszélgetni Istenről, beszélgetni a Bibliában található dolgokról, ki hogyan értelmezi azt, az nagyon hiányzik például. Ha elmegyünk egy misére, akkor a pap elmondja a saját értelmezését, de nem az van, hogy a hívek úgymond kibeszélik az adott részletet, hogy kinek mit mond ez. Lehet, hogy sokkal gazdagabban térnek úgy haza az emberek, hogyha ezt így megbeszélik, és nem csak egyféle olvasatban a paptól hallják az adott ige részletnek az értelmezését.
Még visszatérnék a finnországi tartózkodásunkra, hogy Istennek ez egy nagy ajándéka volt számomra, mert ott fogant meg a második gyermekünk, Anna lányunk, aki igazi meglepetés ajándék volt. Még nem terveztük, de jó Isten akkor látta alkalmasnak az időt, hogy adja. 1,5 éves volt, amikor visszaköltöztünk Magyarországra. Amikor hazajöttünk, akkor itt gondolkodtunk, hogy nekünk kéne esetleg itt összehozni egy közösséget, hiszen én már régen ide jártam a plébániai közösségre, Deákvárra, ahol lakunk.
a közösségkeresés elég nehézkesen indult. Itt Vácon akkor még nem működtek ilyen családos csoportok, vagy legalábbis nem tudtunk róla. Mi megpróbáltunk létrehozni, ez nem igazán sikerült. Végül is jó néhány hónappal később akkor, amikor egy ismerős baráti család hazaérkezett, hazahozták azt a lelkületet, amivel ők kint éltek.
Ők segítettek ebben, hogy itt legyen egy ilyen családközösség. Most menőv közösségről van szó. Mai napig ennek tagjai vagyunk, és nagyon sokat ad ez a házasságunkhoz is, a gyereknevelésünkhöz, hogy látjuk mások példáját, és hogy részt veszünk így egymás életében. Házasságkötésünk elején megkérdezték tőlünk, hogy hány gyermeket szeretnénk, és akkor rávágtam, hogy 4-et. Most így utólag úgy gondolom, hogy ezt a Szentlélek sugallta, mert aztán végül is annyi gyermekünk is lett. Szép feladatnak kaptuk, hogy fel kell őket nevelnünk, és az Isten felé vezető úton tartani őket, ami nem mindig könnyű feladat. 3 gyermeket még plusz kért magának a Jóisten, akik igen korán elmentek. Még a terhességem alatt, de azért rájuk is emlékszünk.
Amikor egy gyerkőc volt, akkor azt lehetett mondani, hogy egy gyerek, nem gyerek, nagyon egyszerű volt az életünk, úgyhogy a másodikat úgy gondoltuk, hogy vállalni tudjuk, és sokkal több időbe telt, mire rájöttünk, hogy vállalni tudjuk esetleg a harmadikat is, és a harmadik után pedig jóval rövidebb idő után láttuk be, hogy igazából a negyedik is elfér a mi családunkban. Úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy minél több gyermeket vállaljon.
Amikor a második gyermekünket vártuk, nem tudtam, hogy majd hogy lehet megosztani 2 gyermek között a szeretetet. Ez akkoriban nekem olyan furcsa volt. Aztán olyan egyszerűen mentek a dolgok. Bennem már régen feltámadt a vágy, hogy legyen egy harmadik gyermekünk is, mert milyen szép az a nagy család. Annyira jó volt, amikor megszületett a harmadik, és utána már a Jóisten belém adta a vágyat, hogy de még egy negyediket szeretnék neked ajándékozni.
És az életetekben milyen lelki gyümölcsök jöttek így sorba egymás után?
Amikor elmentünk egy Szentlélek szemináriumra, megint csak mélyült a hitünk, mindkettőnk hite, egyszerre voltunk. A Szentlélek kiáradásakor én a 128-as Zsoltárt kaptam meg, amelyben egy újabb ígéret volt, ami bennem a lelket tartja. Azt az ígéretet kaptam Istentől, hogy megláthatom az unokáimat is.
Sok kegyelmet, sokkal többet kap az ember, hogyha megnyílik a Jóisten felé, ezt éreztem. Én már a 90-es évek elején is végeztem Szentlélek szemináriumot, édesanyám elvitt egy ilyenre. Sokkal befogadóbb voltam majd 20 évvel később. Minden életszakaszban úgy érzem, mást jelentenek a lelki gyakorlatok.
Szentlélek szeminárium után az egyik ilyen dicsőítő ima alkalommal hirdették azt, hogy Damian Stein idejön Magyarországra és tart egy lelki gyakorlatot, annak érdekében, hogy aki ezen részt vesz, az később részt tud venni gyógyító ima szolgálatokon. Részt is vettem ezen a lelki gyakorlaton, és néhány hónappal később csatlakozni is tudtam egy közösséghez, akik minden harmadik pénteken itt a Piarista templomban Vácon este 6-kor van egy gyógyító szentmise, és utána közben járó imádság is van, és amikor csak lehet, én ott vagyok. Nagyon jó megtapasztalni az élő hitet bent az egyházban. Nagyon jó részt venni ebben a szolgálatban, és segíteni embertársaimat gyógyulásukban, Istenhez való kapcsolatukban, mint közben járó.
A szeminárium után 9-edeket mondtunk, aztán volt, hogy a Szűz Máriának való odaszentelődésre egy hónapos felkészülési idő volt, és akkor estéről estére közösen leültünk, és imaórát végeztünk. Imaóra elmélkedés, amikor szintén megismertük egymás gondolatait jobban. Így a kommunikáció által is épültünk. Mert az is egy kicsit hiányzott az életünkből, úgy érzem, hogy tudjunk egymással beszélgetni, úgy bármilyen témáról, meg hát az Isten dolgairól. A közös esti imádság azóta jelen volt az életünkben, hogy viszonylag korán, 20 hónaposan az első gyermekünk beszélni kezdett, és azóta a mi atyánkat is gyorsan megtanulta. Kegyelemnek élem meg, hogy ez így van. A Bibliából a kedvenc ige versem, amit Jézus mondott, hogy és én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezt én tényleg így is élem meg. Szerintem mi könnyű helyzetben vagyunk, mert még van egy kisgyermekünk, aki 1,5 éves, és ő szerintem megtestesíti közöttünk Jézust. Annyira sugárzik belőle Jézusnak a jósága, a szeretete, az odaadás és a bizalom a szülei iránt, meg a világ iránt.
Ti hogy tapasztaljátok meg az Istennek a gondoskodását?
Én nem tudom elképzelni Isten nélkül életünket egyszerűen. Az egy olyan alapot ad, és annyira biztos támaszt számunkra, amely nélkül igazából nem is lenne értelme az egésznek. Ha imádkozunk érte, megadja azt, lehet, hogy nem akkor, nem úgy, ahogy mi azt gondoltuk, de ahogy számunkra a legjobb, valószínűleg úgy adja meg. Szinte minden kérésünket teljesíti feltétlen a bizalom irányába a mi családunkon.
Tényleg gondoskodik, így anyagiakban is gondoskodik, meg lelkiekben is a Jóisten rólunk. Mi azért nem vagyunk olyan rossz helyzetben, mint akiket hallunk. A munkahelyemen is már mióta eljöttem 4 éve, azóta már 2 is elváltak, csak abból a kis közösségből, amiből én kiváltam, és nekem ez fáj legjobban, hogy nem tudom az embereket úgy megszólítani, mint ahogy Jézus is tett, és nem tudok nekik úgy segíteni. A szomszédoknak is csak köszönünk, és ez is olyan fájó pont számomra, hogy nem ismerjük őket jobban. Ez a legszomorúbb, hogyha valakinek van gyermeke, hogy nem is mutatja meg neki az utakat. Az egyik ismerős mondta, hogy már meg se kereszteltetné a gyermekét, mert hogy ez nem alternatíva. De akkor mire alapoznak? Mióta a kurziót elvégeztük, azóta találkozok az utcán emberekkel, akkor próbálom megfejteni, hogy miért is küldte elém a Jóisten ezt az embert, és mit kell, hogy tegyek az adott pillanatban. Igyekszem teljesen rábízni az életemet, az egész családunk életét, hogy ő vezessen. De tényleg mindig tudja, hogy mire van szükségünk.
Azoknak a fiataloknak, akik talán mostanában tervezik a közös életüket, mit tudnátok tanácsolni annak alapján, amit ti már megtapasztaltatok?
Sokat imádkozzanak azért, hogy a Jóisten megmutassa, hogy az a személye az ő párja. Bármennyi gyermeket vállaljanak, de ne a gyermekek tartsák össze a kapcsolatukat, hanem a gyermekeket csak ajándéknak tekintsék. Isten nagy ajándékának, akik által építi az ő személyüket is külön-külön.
Mindent meg kell beszélni. Mindent, amit az ember fontosnak tart ahhoz, hogy le tudja élni az életét a társával. Mindent meg kell beszélni, sokat, mélyen és igazan, hogy valós kép lehessen és arra lehessen támaszkodni.
Említettétek, hogy szoktatok együtt imádkozni. Melyik ima az, amit megosztanátok most másokkal?
Nagyon szeretjük a zsoltárokat, a 23. zsoltárt szeretnénk elmondani. Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldelő réteken legeltet, a nyugalom vizéhez terel és felüdíti lelkemet, az igaz úton vezérel, nevéhez híven. Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy, botod, pásztorbotod biztonságot ad.
Számomra asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára. Fejemet megkented olajjal, s a poharam színültig megtöltötted. Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján, s az Úrházában lakhatom örök időkön át.
Amen.
Kedves hallgatók, a Kőhegyi házaspár Tamás és Bernadett tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Hírpercek.
A mikrofonnál Stassny Eszter.